megérkezett Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! És
folytassuk itt a migrációs hullámmal. Ez a kettős típusú nyilatkozat, amit a tálibok tettek, hogy először, hogy senki nem hagyhatja el Afganisztánt, aztán meg, hogy aki akar, mehet. Mire lehet ebből következtetni? Mire számíthatunk reálisan? Mindenki migrációs hullámra készít, ami már el is indult.
A migrációs hullám azért is reális. Van ennek nem csak egy biztonsági, hanem egy gazdasági oka is. Afganisztán munkaerejének több mint 40%-a a mezőgazdaságból él, és a családoknak hozzávetőleg 60%-a kötődik a mezőgazdasághoz anyagilag valamilyen módon. Az országban az elmúlt években extrém szárazság van, tehát itt nagyon súlyos tömegeknek a megélhetése került veszélybe, és erre jött most rá ez a biztonsági helyzet.
Bocsásson meg, mit termelnek leginkább? Mert ugye mindig hegyeket látunk, sziklákat látunk, barlangokat látunk. Mit termelnek Afganisztánban?
Afganisztánról, hát amit hallunk, és Európát is érinti, az jellemzően azért a különböző ópium termékeknek az alapanyaga, de azért nagyon erős mezőgazdasága van Afganisztánnak helyi farm szinten. Tehát élelmiszert alapvetően ők állítanak elő, ami aztán fogyasztásra kerül az országban.
Ugye ez a térség a világ ópium termelésének a 80%-át állítja el, ugye Pakisztán és Afganisztán együtt körülbelül ezt lehet.
Egyes források szerint 90 is van az. És egész közösségeknek a megélhetése múlik ezen az iparágon ott.
És ugye hát ez nyilván akkor egy stratégiai termék. Az ásványkincsekkel együtt erről is szó van itt, amikor ilyen nemzetközi erők akár osztoznának ugyanúgy, mint Szíria fölött?
Mindenképpen, tehát a ritka nehéz fémeknek a bennük rejlő lehetőség és az értékük mindenképpen kecsegtető a nagyhatalmak számára. Ne felejtsük el viszont, hogy olyan bányákat és ipari létesítményeket üzemeltetni, amiből profitot tudnak egy idő után előállítani, az ahhoz biztonság kell, és ahhoz kiszámíthatóság kell, ezek hatalmas beruházások. Tehát az országnak egyfajta pacifikálása nélkül nagyon nehéz hozzáférni ezekhez a kincsekhez.
Igen, ez lesz a következő kérdés, hiszen ugye beszédes az, hogy az orosz nagykövetség maradt, Kínával semmi probléma nincs. Tulajdonképpen az játszódott itt le, hogy az Egyesült Államok kiszorult, a Nyugat kiszorult, és akkor a legfőbb versenytársa, Kína pedig tulajdonképpen a pacifikálás révén hozzájut azokhoz az előnyökhöz, kincsekhez, amiről eddig beszéltünk.
Kínának és Oroszországnak, de elsősorban Kínának most nagyon nagy potenciálja van arra, hogy hozzájusson ehhez a régióhoz, és kiterjessze a befolyását, de ne felejtsük el, hogy a Nyugatnak is vannak azért még kártyák a kezében. Diplomáciailag, hát a távilobok két dolgot szeretnének, két dolgot várnának a nemzetközi közösségtől, az egyik a legitimáció, a másik a pénz. A legitimáció nagyon fontos, tehát ők szeretnének az országnak a hivatalos urai lenni, nemzetközi szervezetekbe betagozódni, stb. A pénz ennél is fontosabb. Ne felejtsük el, hogy Afganisztán GDP-nek ők 43%-át tették ki eddig legalábbis a különböző segélyek, melyeknek döntő zöme nyugati donoroktól származott. Ezek a segélyek eddig a korábbi kormánynak a klientúráját gazdagították, a hozzájuk nem kötődő társadalmi rétegek kimaradtak ebből. Most nyilván egyfajta újraosztás következik, de ezek a források elengedhetetlenek a tálibok számára ahhoz, hogy ők pacifikálni tudják a társadalmat, és a maguk pozícióját megerősítsék. Tehát ilyen téren vannak kártyák a Nyugatnak a kezében, amelyeket adott esetben a migrációnak a mérséklésére is felhasználhat.
Ugye azt mondták talán éppen Borrell, hogy a humanitárius segélyek mennek, de az egyéb támogatást azt le fogják állítani. Tehát ez lehet a tárgyalási alap akkor?
Ez mindenképpen egy jó alap, de ehhez már hozzájárul az is, hogy a rációt és a státuszkót mondhatjuk, hogy elismerte az Európai Unió is. Még az kérdés, hogy mely országok miként fognak a tálib rezsimhez viszonyulni. Ne felejtsük el, hogy az afgán kormány összeomlásával összeomlott a 2016-ban kötött közös út előre elnevezésű program is, amely keretében az európai országok hazatoloncolták a menedék státuszra nem jogosult afgánokat. Legalábbis ezzel próbálkoztak. A logisztikai problémák miatt ez nem volt azért nagy sikerű. De a jelenlegi helyzetben nincs partner, aki fogadná ezeket a járatokat, fogadná ezeket az embereket. Tehát az Európai Uniónak a maga érdekében a mindenkori államhatalommal valamilyen módon kapcsolatban kell lennie.
Úgy látszik, ez mindenkinek érdeke lesz. Mi lesz itt? Emirátus, vagy kalifátus, vagy hogy lehet ezt megközelíteni?
Afganisztánt eddig is úgy hívták, hogy afgán-iszlám köztársaság. Tehát egy ilyen szinten vallásos társadalomban, és egy ilyen szinten heterogén társadalomban, ahol rengeteg identitás él egymás mellett, etnikailag, vallási irányzatban, lokálisan, stb. A vallás az egy olyan közös elem, ami mondhatjuk, hogy ha nem is nemzetté kovácsolja, de valamilyen szinten legalábbis egy ernyőként borul az országra, és valamiféle arculatot ad neki.
És bocsásson meg, ugye itt az a bizonyos sária, amire mindig hivatkozunk, ugye hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a vallási törvények, azok világi törvények is egyben, hogy azokat érvényesítik, és azokat behajtják ezek a bizonyos sária bíróság.
Részlegesen így van, de eddig is így volt részlegesen. Azt látjuk, hogy nem csak Afganisztánban, hanem valamennyi muszlim országban a családjog az a sáriát követi, a többi jog, tehát a büntetőjog, a céges jog, stb. Ezek általában nyugati mintákat követnek, a korábbi gyarmatosítóknak a mintáját, illetve az általuk ihletett mintákat. A mostani helyzetben nem látjuk azt, hogy az emirátus az miben lesz másabb, mint az iszlám köztársaság. A tálibok eddigi működéséből kiindulva, nem a korábbi kormányzásukból kiindulva, ami 1996 és 2001 között volt, hanem azóta, tehát az általuk uralt területeknek a mintáját, hogyha most az országra kivetítjük, azt látjuk, hogy valószínűleg az várható, hogy a helyi közösségek jobban megerősödnek, mivel a tálibok az ország pacifikálásában érdekeltek, ami azt jelenti, hogy a helyi létező struktúrákra támaszkodnak, tehát a helyi törzsekre, a helyi erős emberekre, akik a helyi lakosságot pacifikálják. Ilyen módon a sáriának rengeteg értelmezése fog párhuzamosan élni az országon belül, és mindenhol a helyi rációt követi. Ennek jó példája, hogy a tálibok által ellenőrzött területeken burkát csak ott hordtak a nők, ahol ezt az egyébként is konzervatív társadalom megkívánta, máshol fejkendőt hordtak a nők.
Ugye mondta, hogy a családjogban a sária érvényesül. Ugyanakkor továbbra is hallani a nyugati vezető politikusoktól, talán éppen ebben a bizonyos Borrell nyilatkozatban is az van, hogy az emberi jogok érvényesülését továbbra is megtartják. Na hát pont itt van a vita terület, ugye a sária szerinti családi élet az nem éppen azonos a nyugati típusú emberi jogokkal.
Valóban, de azt látjuk, hogy különböző nyugati értékeknek az importja meglehetősen problematikus a világ maradék részében, nem csak feltétlenül és nem csak a muszlim világra kell itt gondolnunk, hanem a világ maradék részére, tehát azokra az országokra, ahol nem a nyugati szocializáció és kultúrkör érvényesül. Tehát a nyugat némi kognitív diszonanciával eddig is el tudott nézni különböző jogsértéseket olyan országokban, amelyekkel politikailag jól együtt tudott működni. Kérdés az, hogy ezt a megengedést ki akarja terjeszteni Afganisztánra, már pedig szükséges lesz kiterjeszteni, amennyiben szeretne partnert találni, például a migránsok visszafogásában és visszafogadásában.
És akkor beszéljünk a migrációs hullámról. Ugye nyilván mindenki számít rá, szó volt arról, hogy Törökország 300 kilométeres falat épít, de hát a szomszédos országokban eddig is voltak már afgán menekültek. Nyilván ők arra számítottak, hogy visszatérhetnek. Aztán most akkor mi lehet ennek az egésznek a kifutása? Ön hogy látja, mekkora mértékű lehet ez a migrációs hullám, ha mindent egybevetünk?
Ezt még egyelőre nem látjuk. Több dolgon is múlik. Az egyik a már említett gazdasági faktor, mennyire lesz élhető az ország, legalábbis mennyire ad esélyt a gazdasági túlélésre, a másik pedig a biztonság. Tehát a tálibok elfoglalták az országot, viszont nincs ember erejük ahhoz, hogy a közbiztonságot fenntartsák. Ne felejtsük el, eddig is nagyon rossz volt a közbiztonság, tehát Kabulban eddig is voltak emberrablások fényes nappal a kormányerők ellenőrzése alatt is, ami különbség az, hogy most az a társadalmi réteg érezheti magát fenyegetve Afganisztánban, amely valamilyen szinten, ha más nem gazdaságilag is kötődött az előző kormányhoz, ezáltal az ország jelentős részével ellentétben nekik volt tőkéjük. Tehát alapvetően van annyi tőkéjük, hogy elegendő legyen arra, hogy ha nem is magas szinten, de valamilyen szinten új életet kezdjenek a szomszéd országban, majd adott esetben egy idő után tovább költözzenek egy országgal. Tehát még rengeteg tényező van, amit nem látunk előre, de az biztos, hogy van egy széles réteg a társadalomban, aki nem kíván az országban maradni.
Köszönöm szépen, Szajfó Márta, Migrációkutató Intézet kutatóját hallották. A Krónika